Köszöntünk mindenkit szeretettel ezen az ifjúsági szentiszteleti alkalmon. A 40. Zsoltárs szavaival hagyta szöntselek titeket. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét.
Áldásbékesség! Én külön nagyon szoroztam egy verset. De jó is újra kezdeni. De jó is újra kezdeni az életet, naponta hittel. Mosolyogva szívvel veszteni a tegnapot, mely rosszra vittem, s ahonnan meghozott a reggel. A fáradtság bilincseit a hajnalok vígan ledobják, perejként dobja fel a hit, a holnapok kőszikla gondját, és zászlóit az imák kibontják. De jó is hálát mondani, érezni a kimondhatatlan, éhet és szomjat oltani, hol szüntelen terített asztal, az igevár táplál marasztal. De jó is frissen menni, bölcs jó utakon, jó cél felé, míg szívünkben, mint a jó gyümölcs, új emberünk lassan megérik. De jó így haladni égig.
Hallgassuk meg Isten igényét, mint jelenbeszédek 9. és 10. versében. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme és a Szentnek a megismerése ad értelmet.
Fejünket hajtsuk meg, imádkozunk. Köszönjük, Urunk, hogy újra itt lehetünk, hogy összegyülekezhetünk, és a Te igédről hallhatunk most tanítást is. Kérünk, Urunk, hogy valóban Te taníts minket, a Te bölcsességedet add a mi szívünkbe is, és elménkbe is, hogy értsük a Te szent igédet, és be tudjuk azt fogadni, szívünkbe tudjuk azt magunkkal hazavinni. Olyan jó, Uram, azt tudni, hogy a Te igéd nem tér hozzád vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amit Te szeretnél. Így ülünk most itt, Urunk, várva a Te szódat, a Te tanításodat, az ige hirdetőn keresztül is. Kérünk, Urunk, hogy légy itt közöttünk, a Te fiad Úr Jézus nevében. Amen.
Jó gondolat volt ez vizsgaidőszak közepén a tanulásról beszélni? Na, én azért merek ide állni, és remélem ezzel oldódik is egy kicsit a hangulat, mert én nem felejtettem el, hogy milyen volt diáknak lenni. Azt se felejtettem el, hogy milyen kamasz voltam, ezért szeretem nagyon a kamaszokat mind a mai napig. Hát, az Isten igéje ugye azt mondja, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a Szentnek, itt a Szent nagybetűvel van írva, tehát egy személyről szól, a Szentek megismerése ad értelmet. Tehát valakit meg kellene ismerni, aki ez a Szent személy, és ez fog értelmet adni nekünk. Na, a végére megértjük, hogy miért. De induljunk el valahonnan. Induljunk el onnan, ott van egy pici baba. Mennyi ismerete van neki? Hát, a matematikai képleteket szerintem nála egyszerűbben senki nem rendezi el. Legfeljebb összegyűri. Tehát egyikünk se született úgy, hogy a fejünk tele lenne ismerettel. Nem így születtünk. És most sajnos vagy nem sajnos, de az ismeretek megszerzésének az útja és a módja a tanulás. Hiába tesszük be a könyvet a fejünk alá, nem fog a fejünkbe menni, és hiába próbálunk bármiféle trükköt, nem segít rajtunk. Érdekes ugye a magyar nyelv a tanulás tekintetében, mert ott van benne a tan is, valami, ami megfogható, megismerhető, de benne van egy kicsit a tanú is, mert valamiről valaki beszél, valamit megismertet, megértet, továbbad. Kicsi korban hogy tanul az ember? 2-3-4 éves korban. Ki emlékszik még arra a korára? Na, én se a magaméről mondom most el, amit elmondok, hanem sose felejtem el azt, amikor a legelső gyülekezetünkben, Ópáiban, meglátogattam az egyik nagyon kedves presbiterünket valamilyen ügy kapcsán. És ahogy megérkezem, kint ül a gyári konyha előtt, egy hokedlin, kezében az újság, és olvas. Mellette egy kis Sámlina, 3 éves unokája. Hajszára ugyanabba a pózba, ugyanúgy keresztbe tett lábbal, ugyanúgy tartja az újságot, és nézi áhítattal a nagyapát, hogy jól csinálom. Mit csinál a gyerek 3 éves korba? Utánoz. Na most, azért ez egy érdekes dolog, mert nagyon sok mindent így tanulunk mi meg, még ha nem is tudunk pontosan róla. Ne haragudjatok, ketten vagyunk testvérek, öcsém, ő egy nálam magasabb, vállasabb, erőteljesebb srác, én már ugye 15 éves korom óta cukorbeteg, tehát ő a két 50 kilós mézes kanát így megfogta és elvitte, én ezt nem bírtam, tehát nyilván, hogy őt osztotta be a családi munka megosztás szerint édesapám a fizikai munkára, engem meg beosztottak a konyhára. Ennél fogva én ott tanultam meg, hogy hogy kell a piskautához a habot felverni. Édesanyám egyszer megmutatta, rézüst volt és ilyen haverő, és legközelebb azt mondta, Zolika, merj egy habot. Amikor felfordítottam rézüstöt fejjel lefele, és nem esett ki a hab belőle, így megtartottam a haverővel, szóval tökéletes. Hát gyakorlati úton, vagy ugye, ahogy másképp szoktuk mondani, empirikus úton is rengeteg mindent tanulunk, megtapasztalunk valamit, látunk valamit, leutánozzuk, az utánzatunk sikeres, megtanultuk. Mai napig, ha kell, bármikor azt mondja a feleségem, hogy te verj már fel egy piskotabot, nekem ez nem okoz gondot. Ugyanakkor, nagyon érdekes dolog az is, nem tudom, hogy ismerős-e ez nálatok, hogy ugye látunk valamit a másik életében, legtöbbször szülők életében. És az ember azt fogalmazza meg, na, ilyen nem szeretnék lenni. Én most egy példát hozok erre, beszélgettem egyszer egy olyan fiúval, akinek az apja súlyos alkoholista volt. Nagyon sok problémát okozott otthon, időnként baltával szétverte a konyhabútort, és a többi, és a többi. Én nyári ifjúsági táborban találkoztam ezzel a sráccal, és azt mondta, hogy amíg élek, abstinens akarok maradni. Most is az vagyok, nem tudnak a haverok se berángatni, osztálytársak se, épp olyan társak se, semmilyen ilyen dologba, mert az számomra egy olyan példa volt, amit soha az életbe nem kívánok követni. Nem kívánok követni. Aztán ugye jön a 6 éves kor környéke, amikor elkezdődik az agyunknak a pallérozása. Hát ez az iskola. Na most itt azért valamit nekünk tudomásul kellene vennünk és el kellene tudnunk fogadni, hogy Isten mindannyiunkat különbözőnek teremtett. Itt sincs két egyforma ember, még az ikrek se egyformák. Nekünk pont tavaly konfirmált egy iker lány pár, és annyira egyformák voltak, és amikor a hajukat is teljesen egyformák voltak, azt mondtam, most már mondjátok meg, hogy mi a, ami alapján meg tudlak titeket különböztetni. Elmondta, hogy az egyiknek itt a szája jobb sarka fölött van egy pici kis barna anyajegy, másiknak nincs. Nekem elárulták, úgyhogy én most már meg tudom különböztetni őket. De azért azt is tudomásul kellene vennünk, hogy az agyi kapacitásunk sem mindenkié egyforma. Nem mindenkié egyforma. Van nekem is az ismeretségi körömben egy olyan professzor, akinek a koponyája olyan, mint a szivacs. A világon mindent felszív. Hall valamit, abban a pillanatban beragad a koponyájába. Nem tudom, hogy köztetek van-e ilyen. Én nem feltétlenül ezek közé sorolom magam. Én inkább a másik típus voltam és vagyok mind a mai napig, hogy én meg azt, amit el kellett érnem az iskolában, általánostól egészen a teológia végéig, amellett, hogy nem becsülöm le egy hajszálnyit se azt a koponyát, amit Isten nekem adott. De mégis én inkább szorgalmas voltam, és vagyok mind a mai napig. Ugyanakkor, ha már a családnál tartunk egy picit, elmondom, hogy öcsémnek piszkos jó koponyája volt. Gondoljatok bele, hogy orvos egyetemen anatómiából úgy szigorlatozott négyesre, hogy a prof azt kérdezte tőle, hogy Tamás, megelégszik a négyessel, vagy kérdezzem az ötösért. És ez az ember nem lett orvos. 17 év alatt megcsinált 4 évet egy vizsga hiány az orvos egyetemen. Nem a koponyájával volt a baj, hanem valami mással. A lelkületével, az akaratával. Mind a mai napig ez a baj egyébként. Gondoljatok abba bele, hogy a Vörösmarty Béncigány című verse, rövid kis picike vers, igaz? Egy liter borért egy fél óra alatt megtanulta kívülről. De a díjazás azt hiszem önmagában beszél arról, hogy számára mi az érték, és mi nem érték még ebben a pillanatban. Várunk Istennek a munkájára az ő életében. Ugyanakkor, tehát van akinek az agya szivacs, és felszív mindent, nem kell neki sokat tanulni talán, de vajon mégis úgy tartja-e köztetek is kiki a maga értelmi képességét, Istentől kapott értelmi képességét, hogy akár sokat kell tanulni, akár keveset kell tanulni, Azt, amit meg kell tennem, azt tegyem meg, és a jóra használjam. Erre engem végtelenül megdöbbentett az, hogy ugye kiképezik a kiváló számítógépeseket, és akkor a legkiválóbbak közül lesznek a vírusgyártók. És azt, amit jóra lehetne használni, mire használnak? Arra, hogy milliárdos károkat okozzanak a világ bármelyik pontján. Azt gondolom, hogy ugye a tanulás terén sokszor élünk át kísértéseket. Az egyik ilyen kísértés, ugye a Prédikátor könyvében van egy ilyen mondat, hogy a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Igaz ez? Helyeslitek? Azt gondolom, egyet érthetünk vele. Éppen itt van a kísértésünk. Az ember valahogy mindig a könnyebb dolgot választa ilyenkor, és hogy lehet ezt kikerülni? Meg kellene tanulni valami, ZH, dolgozat, kolokvium, vizsga, hogy lehet ezt valahogy kikerülni? Ugye az egyik típus, amelyik azt mondja, hogy ó, hát ráérünk még, nem kell itt majrézni, nem kell itt remegni, ugye, és nem tudom én mi minden, majd az utolsó éjszaka. Tudjátok, hogy ezt egyébként a pedagógiában hogy hívják? Ez a viaszbevésés. Fogjatok otthon valami kis viaszdarabot, szépen kicsit melegítsétek meg, öntsétek valamire rá, és utána, amikor megszilárdult, akkor írjatok bele valamit, de ha oda teszed a tűzfölé megint, mi lesz vele? Eltűnik belőle az, amit beleírtál. Na, ugyanilyen az utolsó éjszakás vizsgafelkészülés. Persze, hogy valamit behúg az agyad, mindenféleképpen, hát nem vagyunk fejére ejtett emberek teljesen, csak éppen nem fog megmaradni. És ez is egyfajta kikerülése annak, amit Isten szeretne velünk, ha már a tanulásról van szó. Mert ez a viaszbevésés, ugye ez éppen ellentéte a rendszeres és rendszerezett tanulásnak, amelyiket egyébként a pedagógia tudománya hogy hív, az a gyémántbevésés. Tudjátok, hogy amikor valamit a gyémánttal bevágtak, az oda van vágva. Azt nem lehet többet kiszedni. Megharcolnak egy akármilyen vastag ablaküvegbe, gyémánttal az ott marad. Sőt, ugye gyémánttal vágják az üveget. Hát a másik ilyen nagyon jó általunk kifejlesztett kikerülési módja a tanulásnak a puskázás. A puskázás, mivel én is pusvérember vagyok és két lábbal állok a földön, ezért nyugodtan elmerem mondani, hogy Jézus Krisztus megismerése előtt én is puskáztam. De boldog örömmel tudom elmondani, hogy ahogy Jézusé lettem utána, nem kellett többet puskáznom. Majd elmondom azt is, hogy miért, mert ez nagyon fontos. De hát azért, hogy lehűtsek mindenkit, ugye a puskázás az lopás. Meglopod valakinek a bizalmát, aki bízik benned, hogy te nem puskázol. Aztán becsapod Istent, becsapod a tanárodat, és becsapod önmagadat. Becsapod önmagadat. Nekünk volt a teológián egy nagyon kedves, komoly hitben járó idős professzorunk. Hát körülbelül, mint az ablaktól így, eddig ilyesmi széles volt a szemináriumi asztal, és mint ettől a faltól, úgy körülbelül a harmadik sorig akkora. Vizsgánál beültünk, én mindig beültem ide jobbkész felől elsőnek. Mert aki nem puskázik, annak nem kell messze ülni. Igaz? És ez a professzorunk, kihúztuk a tételt, utána nagyon egyszerűen két kérdést kérdezett. Mondjuk én húztam egy tételt az anyag közepéből, kérdezett egy kérdést az anyag elejéből, és a végéből is pontosan tudta, hogy Tariska Zoltán készült, vagy nem készült. Pontosan tudta. Így bukott le az is, aki nem készült. Nos, de mondok erre nektek egy nagyon kedves kis történetet. Jászberényben történt meg ott velünk, hogy a gimnáziumban két negyedikes lány hitre jutott. Az egyik kézizett a Lehelnek az ifjúsági kézilabda csapatába, és azért már az nem is tudom, MB3-as vagy talán még a fölötti MB2-es osztályba játszott, és kedden délután 2-től 7-ig edzés volt, mert szombaton nagyon fontos meccs előtt álltak. Ugye hazament az Anita, zuhany, valami gyorsan harapott, és hát ennyi edzés után mit csinál az ember normális esetben? Belül az ágyba, nem? Másnap, második óra, fizika óra, bejön a tanár, dolgozatírás. Semmit nem készült. Fél osztály puskázik. És akkor az Anita is úgy kihúzta a könyvet a padból, letette a térdére, és meglátja ezt a hitre jutott barátnője, és elkezd imádkozni: Uram, mutasd meg Anikának, hogy mi szüksége puskázásra. Anikának jön egy gondolata, hogy Uram, szerinted van ez? Nem. Visszatolja a könyvet, és következőt írja a fizika dolgozat füzetébe: Tanárnő, elnézést kérek, tegnap egész délután edzés volt, nem tudtam készülni, vállalom a következményeit. Beadja a füzetet, 3 nap múlva üzen a tanárnő, hogy hívják ide nekem az Anitát. Mi lesz most? És a tanárnő a következőt mondja neki: Anita, nagyon köszönöm, hogy az osztályból egyedül te voltál az, aki emberszámba vettél engem, mert egyedül neked fogok adni javítási lehetőséget. Megértenem puskázni? Nem egy bizonyságtétellel felérez? Mert nem Jézusról kellett ott, nem tudom én milyen nagy dolgokat elmondani ennek a hitre jutott lánynak, de az, hogy ő vállalta egyenesen azt, ami történt. Nem sumákolt se jobbra, se balra, nem puskázott, nem mentegette magát, meg semmi. Azt, ami történt, azt írta le. Ez neki mégis felért egy bizonyságtétellel. Én azt mondom nektek, hogy Isten gyermekeinek nincs szüksége sem a vizsga előtti éjszakázásra, sem a puskázásra, sem egyéb ilyen dolgokra, és még arra sem, amire meg mi nagyon hajlamosak vagyunk, hogyha tanulni kellene, akkor valami más szeretnék mindig csinálni. Jaj, még most megengedek magamnak egy játékot a számítógépen. Igen, ám, de azt már nem tudja az ember egyután lekattintani, és azt mondani, hogy köszönöm, Uram, szabad vagyok, most a következő, a tanulás. Nem tudjuk megtenni. Ezt tapasztalatból ismerem, tehát ez így nem működik. Vigyázzatok és figyeljétek meg, hogy ha egyszer a tanulás a feladatunk, mert egy adott esetben nyilván az a feladatunk, akkor ne elkerülő manőverekkel akarjuk megoldani a dolgokat, és megnyugtatni legtöbbképpen a lelkiismeretünket. A kérdés az, hogy megtesszük-e ezen a téren azt, amit a képességeink alapján megtehetünk? Ez a kérdés. Isten ugyanis, feleségem nagyon kedvesen ezt szokta mondani, hogy Isten nem telehajcsár. Tehát nem olyanba hajt bele, amit én nem bírok. Nem hajt bele olyanba, amit nem bírok. Van az ismeretségi körünkben egy lány, kint volt Svájcban ösztöndíjon, és közben végezte a Magyar Egyetemet is. 2 egyetemet szinkronba. És amikor beszélgettem vele, akkor azt mondtam neki, én tulajdonképpen csak egyet kérek, egyre figyelj oda, elhiszem, hogy Isten jó koponyát adott, elhiszem, hogy szeret tanulni, de mondom, nem szeretném, ha egy ideg összeomlással fejeznéd be. Mert ez nem Isten akarata. Tehát nem kell nekünk úgy túlhajszolni magunkat, hogy aztán az ideg osztályon szedjük össze magunkat. De ehhez kell még egy nagyon fontos kérdés. És ezt megint csak Isten előtt lehet rendbe tenni az életünkbe. Maximalista vagy, vagy nem vagy maximalista? Nem akarom most, hogy tegye fel az a kezét a lányok közül az, aki nem maximalista. A fiúk ugyanis ezt általában lazábban veszik. De a lányok valahogy gyülekezetünkben egy nagyon kedves, titre jutott 18 éves lány érettségizik. De amennyit, az görcsöl. Vasárnap hívjuk kifélynek, jaj, nem tudok menni, Zoli bácsi, tanulni kell. Egyszerűen nem bírja elfogadni azt, hogy egy normális tanulás alapján amit kapok, azt fogadom el. Tehát én nekem nagyon sokat segített a hitre jutásom a tanuláshoz való viszonyulásomban. Én is egy olyan kicsit güzülő típus voltam. Debrecen református gimnázium, gondoljatok abba bele, hogy 1968-ban kezdtem, ugye, abba az időbe egy református gimnáziumban, vagy bármilyen egyházi gimnáziumban érettségizett fiatalnak, körülbelül 3-szor annyit kellett tudni egy egyetemi felvételhez, mint bárki másnak a kommunizmus idején. Tehát ehhez hajtani kellett. Ugye 15 évesen cukorbeteg lettem, orvos, azt mondtam, orvos akarok lenni, tehát nyilvánvaló, hogy arra hajtottam, ami az orvos egyetemhez kellett. Volt úgy, hogy reggel 4-kor már fent voltam, és este 12-kor még tanultam. És ezzel én az osztályomban a dobogós helyek környékén voltam, volt az osztályban 2 zseni. Így, pakra vágták. Értitek? Mateket, latint, bármit a világon. Hadd mondjam meg, hogy az egyik már nem él, szívinfarktusban meghalt, a másik 24 éves korában egy motorkerékpár balesetben úgy összetörte magát, hogy 24 darab törése volt. Ahhoz képest én életvirulok. Nos, és aztán ő utánuk következtünk, hárman, négyen, öten, mikor, mennyien tud, ők kitűnőek voltak mindig, és hárman, négyen, talán egyszer elértük öten azt, hogy 4,6-os lett a bizonyítványunk. És amikor hitre jutottam, akkor ez már úgy, akkor történt, amikor két éve cukorbeteg voltam, akkor Isten elkezdett velem beszélgetni arról, hogy Zoltán, mennyivel vagy te ezzel előrébb? Most nem arról van szó, hogy ne tanulj, nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy ne az eredmény centrikusság töltsön ki. Fogadd el magadat olyannak, amilyennek én teremtettelek. Onnantól kezdve megtanultam, amit meg lehetett, meg volt a tanulás idő, aztán meg volt a kántus idő, amikor énekeltünk a többiekkel együtt, és meg volt a séta ideje is Debrecenben, és onnantól kezdve elfogadtam azokat a jegyeket, amit ennyi tanulás alapján kaptam. Mert én azt gondolom, hogy a maximalizmus éppen olyan bűn, mint a felszínes lazaság. Mint a felszínes lazaság. Sose felejtem el, amikor aztán a teológiára kerültünk, bejött hozzánk az egyik hívő, hitben járó fiatal évfolyamtársunknak az édesapja, egy hitben járó lelkipásztor, tartott egy kis áhítatot nekünk, és beszélgetett velünk, és azt mondta, gyerekek, ne felejtsétek el, Isten előtt még abban az időben volt munkakönyv, ugye? A ti munkakönyvetekbe az van beírva, hogy tanuló. Ti azzal tesztek bizonyságot a teológián, a veletek együtt tanuló teológusoknak is, és a professzoroknak is, ahogy ti a tanulmányi munkátokat elvégzitek. És érdekes módon én ezt úgy értettem meg, és magamra nézve úgy alkalmaztam, hogy amikor szeptemberben megkaptuk az anyagot, én szépen kiszótáraztam a Hébert, a görögöt, én nagyon szépen megkaptuk, amiből kaptunk jegyzetet, nagyon szépen elkezdtem megcsinálni a vázlatomat, mire oda kerültünk, hogy vizsga időszak, én mindegyik jegyzetet már kivázlatoltam. Nekem már soha nem volt szükségem arra, hogy éjszaka tanuljak, nem is bírtam volna cukorbetegként, és életem nagyon kedves élménye az is, hogy ugye igazából egy bibliai íge is akkor vésődik be az embernek a szívébe, lelkébe kitörölhetetlenül, amikor egy élethelyzethez kapcsolódik. Ugye a teológián első évfolyamon volt nálunk a biblia ismeret, hát most nem tudom hirtelen, hogy itt az új fordításban mennyi is a Ószövetség. Mindjárt megnézzük, hogy hány oldalas jegyzet. Azt mondja, hogy ez egy olyan 909 oldalas jegyzet. És aki akkor a professzorunk volt, az egy olyan valaki volt, az volt az elve, hogy ne legyen lelkész, aki nem ismeri a Bibliát. Igaza volt, nem? Hát ne haragudjatok, ha valaki elektromérnöknek megy el, és nem ismeri a területéhez szükséges elektromosságot, hát akkor ne akar elektromérnök lenni. Aki tanítani akar valamit, és maga se tudja, hát bocsássatok meg, kiment a vecsési lelkésznek a lánya negyedikes gimnáziumi osztályba, bocsánat, rosszul mondom, elsős gimnázium osztályba Amerikába, és a tanár elkezdett ott valami matek egyenletet felírni, és nem bírta befejezni. Ez a 14 éves lány felállt, és azt mondta, tanár úr, ezt így kell befejezni. Jó a magyar matek oktatás, ne becsüljétek le. Tudjátok, hogy Európa egyetemein melyik tanszéken van legtöbb magyar vendégprofesszor? A matek szakon. Nem vagyunk mi fejére ejtett emberek. De, ha azt kérdezte ez a professzor biblia ismereti vizsgán, hogy ha az úr szól, borjadzik a szarvas, hol van megírva? Na, profit kíméljenek. Kinek van valami tippje? Kinek van valami tippje? Na, megsugom nektek, ha jól emlékszem, a 29. Zsoltárban van megírva, majd otthon le lehet ellenőrizni. Biblia ismereti vizsgára mentem aznap, az volt első évben a 9. vizsgánk, 12 vizsgánk volt akkor, ilyesmi jegyzetekből, és reggel olvastam az igét, és az az íge következett éppen, hogy de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Kivirultam, Uram, köszönöm, nyugodtan mehetek vizsgázni. Meg kell kérdezni, hogy hanyas lett a vizsgám? Nem kell megkérdezni, mert az Úrral mehettem még vizsgázni is. Ugyanakkor, tehát nagyon szeretném megkérdezni, hogy elfogadod-e önmagadat úgy, ahogy Isten téged megteremtett? Elfogadod-e úgy magadat? Nem lehet mindenki professzor vagy vezérigazgató. Becsületes munkásokra, jó szakemberekre és jó háziasszonyokra szükség van mindig. Azért nem minden a diploma. Nem minden a diploma. Előttem van most egy fiatalasszony, múltkor sírva hívott fel, 34 éves, csődben a házassága. Mert amikor elmondta szomorú szívvel 5 évvel ezelőtt összeházasodtak, akkor ő nem a férjével, nem a családdal törődött, hanem karriert épített. Karriert épített. Nem mondom meg, mennyi a fizetése. Nekem megmondta, nem mondom meg. Lehet, hogy álmotokba se gondoljátok, hogy mennyi a fizetése. És csődbe a házassága, csődbe az életet. Én épp ezt látom, hogy az, hogy valaki esetleg kiváló értelmi képességekkel, nem tudom, egyik, másik, harmadik iskolát is el tudja végezni, megtanulja azt, amit a könyvből meg lehet tanulni, csak mit nem tanul meg éppen? Élni. Élni. És tudjátok, hogy nekem ez az örömöm, hogy engemet Jézus Krisztus tanított, de tanít mind a mai napig élni. Ha ezt az igét választottam, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme, és a Szentnek, tehát Istennek a megismerése ad értelmet, tudjátok, ki a bölcs ember? Aki a megfelelő időben a megfelelő döntést meghozza és meg is teszi. Na de ezt hogy kell csinálni? Ezt hogy kell csinálni? Én se tudom. És nem magamtól tudom, amit tudok, hanem arra egyedül Jézus Krisztus tanított, és tanít mind a mai napig engemet is. Hát feltehetném azt a kérdést is éppen ezért, hogy meddig tanuljunk. Manapság találkozom a fiatalokkal, éppen most mondta valaki nekem, hogy hát igen, elvégeztem az egyetemet, és mondom, akkor elhelyezkedsz, nem, megyek PhD-zni. Mondom, alapjában véve megértelek, mert ezzel 3 évvel ki tudod tolni az elhelyezkedés mindenféle nyügét, baját, nyomorúságát, ha egyáltalán el tudsz még akkor is helyezkedni. Itt van Magnus lányunk, akinek van egy svájci diplomája. Állást keres Magyarországon, és mivel fogadják? Elnézést kérünk, Tariska kisasszonyon, túlképzett. Túlképzett. Mert közgazdasági masterdiplomája van, ami Magyarországon ma még nincs, mert az Európai Unió csak bachelornek fogadja el a magyar közgazdász diplomát, most van átszervezés alatt az egész. Tehát akinek masterdiplomája van, olyan csak az lehet, aki külföldön végzett, ilyen meg kevés van, és ugye azt meg kéne fizetni. Ismeritek a szólásmondás, hogy a jó pap holtig tanul, és állítólag mégis tanulatlan hal meg. Erre még nem tudok választ adni. De meddig tanuljunk? Na most ezzel kapcsolatban 2 látásom van, amit meg szeretnék veletek osztani. Ősszel Debrecenben evangelizáltam, egy 50 éves orvosnő ismerősünk jött oda, akivel még orvostan hallgató korában ismerkedtünk meg, Marika meg én. Többször nála tanultunk teológusokként, és elmondta, hogy ő sportorvosként dolgozik most Debrecenben, mert volt egy olyan műtétje, ami után nem tud éjszakázni, egész nappalozni, hanem sportorvosként dolgozik. Január 1-től nem dolgozhat, ha nem teszi le a sportorvosi szakvizsgát. És azt kérdezte tőlem, hogy Zoli, most 50 éves fejjel kezdjek el tanulni? Üljek be újra az iskolapadba? Én nem tudom, ti mit kérdeznétek, én azt kérdeztem tőlem, és akkor mikor fogsz élni? Hát nem. Tanulok, 50 éves, még tanulok, és akkor mikor él az ember? Tehát én azt gondolom, Isten szerint mindennek rendelt ideje van, a tanulásnak is nem véletlen azt, hogy azt az ifjúságunk idejére tette be Isten, hiszen akkor van még az agyunknak olyan kapacitása, de ugyanakkor azt is el szeretném mondani, hogy vigyázzunk. Mert ha az ember meg magáról egy olyan bizonyítványt állít, hogy ó, hát én már mindent tudok, én már nem akarok semmit tanulni, én már perfekt vagyok, az ilyen ember fejlődésképtelenné válik, beszűkül. Na én ilyen soha nem szeretnék lenni, erre szoktam talán kicsit poénosan mondani, hogy soha nem szeretnék papipari szakmunkás lenni, aki ugye a szakmát megtanultam, tudom a görögöt, a hébert azt kevésbé, de azt már nem is fogom tudni, mert a professzor nem tudta megszerettetni velem, pedig csodálatos nyelv a héber nyelv, de mivel ugye mind a mai napig is utána nézek dolgoknak, tehát amire Isten ígéje nekem látást ad, azt a látást szoktam visszaellenőrizni, hogy jól látom-e a dolgokat. Azért mi most havonta egy Isten tiszteleten az apostoli hitvallással foglalkozunk. Ma két olyan téma volt csak köztünk, mint a kegyelmi kiválasztása, vagy predestináció, és az emberi szabad akarat kérdése. Ugye azért nem mindegy, hogy ebben mit tanít a Biblia, vagy mennyire lövünk mellé a témának. Tehát én nem szeretném soha úgy képzelni magamról, hogy én egy befejezett tudású ember vagyok, köszönöm szépen, nekem már nincs szükségem semmire. Én szeretném azt, ha Isten munkálkodhatna úgy az életembe, és ehhez felhasználhatja az olvasmányaimat, az ismeretszerzési lehetőségeimet, hogy újra és újra tudjam az Isten üzenetét a magam számára is, az adott helyen, a megfelelő módon érteni, értelmezni, és aztán megcselekedni, de nyilván, ha már Isten erre hívott el, akkor ezt a kornak megfelelően tudjam továbbadni azoknak is, akik közt élhetek és szolgálhatok. Tehát azt gondolom, hogyha valaki tanuló, akkor pont abban dicsőíthetjük meg a mi megváltónkat, Jézus Krisztust, hogy a tanulmányaink is róla beszéljenek. Tudjátok-e azt, hogy a Bibliában van szó pedagógusokról is, jobban mondva pedagógusról. Egy ponton használja ezt a Biblia, ha jól emlékszem, mégpedig a Galata levélben mondja azt, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk, és itt a mester szó helyén a paidagogosz van. Jól mondom? Jó. Na most, ki volt ez a paidagogosz? Ugye, én így emlékszem a teológiai tanulmányainkban, hogy az a rabszolga volt, akire a gyereket, miután már elválasztották, ugye rábízták, és addig a korig, 10-12 éves korig, amíg a lányokat az édesanyjuk, a fiúkat az édesapjuk maga mellé nem vette, addig a paidagógosz volt. A példa is, de egyben a korlát is. Pont ezt mondja ott a Biblia, hogy a törvény Krisztusig vezérelt bennünket, mert a törvény alatt létel egy lelki kiskorúság, ugye ezt ne tedd, azt ne tedd, erre ne menj, arra ne menj, stb. Stb. Kiteszi a korlátokat, a lelki nagykorúság pedig az, amikor Krisztuséi leszünk, és Krisztussal úgy élünk együtt, hogy mindent, ami Istennek kedves, őtőle megtudunk, és ő erre meg is erősít bennünket, tehát ahogy az apa vagy anya helyett egy ideig a paidagógosz nevelése alatt volt az a kisgyermek, mi pedig úgy lehetünk Krisztussal együtt, most már nem a törvény, ne tedd, ezt ne tedd, azt ne tedd korlátai között, hanem a krisztusi szabadságban, hogy Uram, te mit akarsz? És amit te akarsz, ahhoz megadod a bölcsességet, erőt, mindent, ez a kegyelem csodája, és akkor veled együtt, ami Isten akarata, azt mindent megtehetünk. Lassan be szeretném fejezni. Nekem Krisztus a tanítom. Élni tanít. Élni tanít. Egyik oldalon úgy, hogy példát ad, mondja is ezt a János 13, hogy példát adtam nektek. Másik oldalon pedig úgy, ahogy az egykori tanítványok is tanulhattak Jézustól. Márk evangéliumában le van írva, hogy ma kiválasztott 12-t. Miért? Lehet súgni, hogy vele legyenek, és kiküldje őket. Hogy hirdessék másoknak is, hogy Jézusban Isten szabadítót küldött nekünk. Tehát a világ legnagyobb csodája, értitek, az, hogy Jézus a mennybe mentelekor azt mondta, hogy én most el kell, hogy menjek az Atyához, majd jön a Szentlélek. De íme én ti veletek vagyok minden nap a világ végéig. Én az életem egyetlen egy pillanatában sem vagyok azóta egyedül, amióta Jézusé vagyok. Mindent Jézussal együtt szeretnék tenni. Mivel nem vagyok tökéletes, ezért nem sikerül, de szeretném. Hogy hívták a 12 apostolt a Bibliában? Mi volt az ő nevük? 12 tanítvány. Tanítvány. Jézus tanítványai. Sőt, a Máté 11-ben Jézus mond egy ilyen mondatot is, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és ehhez Jézus írta egy jegyzetet, hogy mi a szelídség. És akkor meg lehet tanulni. Nem. Ahogy ő azt megélte, ahogy ő azt megmutatta nekünk, tanuljátok meg tőlem. Tehát ahhoz, hogy Jézustól tanulók lehessünk, élni tanulók, a legfontosabb dolog, hogy mindig Jézussal együtt lenni. Jézus mindig ott van vele, te is, velem is, csak ezt nem mindig látjuk, nem mindig vesszük észre, nem mindig vesszük komolyan, és nem mindig élünk ezzel az óriási lehetőséggel. És akkor meg lehet tanulni. Nem. Ahogy ő azt megélte, ahogy ő azt megmutatta nekünk, tanuljátok meg tőlem. Tehát ahhoz, hogy Jézustól tanulók lehessünk, élni tanulók, a legfontosabb dolog, hogy mindig Jézussal együtt lenni. Jézus mindig ott van vele, te is, velem is, csak ezt nem mindig látjuk, nem mindig vesszük észre, nem mindig vesszük komolyan, és nem mindig élünk ezzel az óriási lehetőséggel. De ha ott vagy Jézussal együtt, akkor egyben biztosan bízhatsz Jézusban, hogy ő megtanít téged úgy élni, ahogy az Istennek kedves, és aki úgy él, ahogy Istennek kedves, az lelkileg nem jár feszültségekkel. Nem harcmentes élet, de nem jár azzal a feszültséggel, amivel nagyon sok Jézus nélküli döntésünk járt, és jár ma is. De a Jézussal együttjárás és a Jézustól megtanult dolgainkban pedig azt fogjuk megtapasztalni, hogy győzelmet ad ezekben. Még az éhán is, vagy a vizsgán is. Mert neki fontos az éhán is, meg a vizsgánk is. Te vagy a fontos neki, és mindaz, amit vele együtt tehetsz ebben a földi életben. A tanulást kikerülni nem érdemes, csak az a kérdés, hogy Jézussal együtt vagyunk-e tanulók, és Jézusnak tanulunk-e, vagy pedig hajt benne egyfajta büszkeség, önérzet, maximalizmus, vagy valami olyan, ami aztán egyszer semmivé lesz. Én azt kívánom, hogy ha már tanulunk, akkor úgy tanuljunk mindent, ahogy azt Jézus akarja, és Jézusnak tanuljunk, akkor értelme van az egésznek. Én csak annyit is ezzel be is fejezem, hogy annak idején a teológián, kommunista világ idején, még a teológián is volt államilag beépített ember. Na, amikor ehhez a professzorhoz kellett menni vizsgázni, akkor az ember körülbelül sejtette azt, hogy ez egy olyan vizsga lesz, ahol amit megtanultam, azt így egy az egybe utána megfoghatom, és kitehetem a papírkosárba. Erre soha többet az életbe nem lesz szükségem. Ilyen alapon megtehettem volna azt is, hogy hát ez most akkor minek hajtsa, nagyon elég ebből kettessel átmenni, aztán kész. Nem. Én azt mondtam, hogy pontosan azért, mert tudom, hogy ez az ember egy beépített ember. Ezért én ehhez az emberhez úgy fogok vizsgázni, hogy lehetőleg, ami tőlem telik, mindent tudjak. Tudjátok, hogy milyen érdekes dolog volt? Mentem vizsgázni. Azt mondom, készültetek? Mondjuk igen. Azt mondom, Tariska, neked elhiszem. Nekem ennyi elég volt. Mert tudta, ilyenkor azt mondtam, uram, köszönöm. Köszönöm. Hát ezt nem lehet csak neked megköszönni. Hogyha valamit, még ez az ember is megtapasztal belőled rajtam keresztül. Na, jó tanulást kívánok.
Csendes adjunk el imádságra. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy most is szóltál hozzánk. Köszönjük azt, hogy te vagy a mi igazi nagy tanítónk. Az, hogy mindig ezt lássuk magunk előtt. Köszönjük azt, hogy különböző aggyal, értelemmel láttál el bennünket. Kérünk azért, hogy hadd fogadhassuk el úgy magunkat, ahogy megteremtettél. És sokszor nem könnyű. Az, hogy ne akarjunk többet, mint amik vagyunk. Mert köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ez is elég. És köszönjük, hogy így mehetünk vizsgázni. Köszönjük azt, hogy veled nem kell puskázni. Kérünk azért, hogy az életre taníts meg valóban, és ne arra, hogy, vagy ne zsenivé akarjunk válni. Köszönöm azt, Uram, hogy te megtaníthatsz rá, hogyha fogjuk szorosan a kezed. Így kérünk, hogy hadd lássunk mindig melletted. Köszönjük, hogy már így is lehettek sikeres vizsgáink. És segíts minket diákként, de segítsd a dolgozókat is, a nyugdíjasokat. Köszönjük azt, hogy minden állapotnak megvan a maga helye és maga öröme, arca is valóban. Segíts ezekben a harcokban, de köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül. Köszönjük a szeretetedet. Így mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésben, de szabadíts meg minket aztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Szervusztok, áldás békesség. Szabó Ágnes vagyok, jó páratokat ismerlek a gyülekezetből. És a tegnap előtt szólt nekem Ivet, hogy tennék-e bizonyságot ezen a mai alkalmon. És én elgondolkoztam, hogy vajon miről is tudhatnék én nektek beszélni, és azzal tudnám elkezdeni, hogy itt most elhangzott egy beszéd. Én gondoltam, hogy mondanom kell azért az életemről valamit, hogy bármihez is tudjak kötni bármit is. Én egy református családba születtem, és elvileg minden adva lett volna ahhoz, hogy református nevelésben részesüljek, de ez az 50-es évek legelején volt. Édesanyám tanítónő volt, és elég engem hitnára beirattak, és akkor jött az ukász, hogy vagy állásra lesz édesanyámnak, vagy pedig én járok hitnára. Így aztán olyan 6 éves koromban megszűnt a hittel kapcsolatom maximálisan. Ami nagyon érdekes, és már itt szeretném mondani, mert újra is szinte naponta élem meg Istennek ezt a csodáját, hogy engem a fasorban kereszteltek, és a fasorban hordott a nagypapám egészen 6 éves koromig vasárnaponként istentiszteletre, még a régi templomba Szabó Imre idején. És azt élem meg Isten hatalmas csodájaként, hogy végül is engem ebbe a templomba, ebbe a gyülekezetbe hozott vissza, ahol az egész családom tartozott onnantól, hogy fasor létezik, és ez számomra tényleg egy csoda. Na, de vissza az életemre, innen elkezdtem az iskoláimat, és végül is lett belőlem közgazdász, hogy miért ezt máig nem tudnám megmondani, mert soha semmiféle ilyen affinitásom nem volt. Én mindig így orvos szerettem volna lenni, és Afrikában kicsit ilyen szegény éhező gyerekeket szerettem volna gyógyítani. És 18 évesen nagyon szerelmes voltam, és egyáltalán nem akartam egyetemre menni, mert nem érdekelt engem ez az egész. Anyámik meg verték az asztalt, hogy de kell. És akkor én megnéztem, hogy miből kell felvételizni, és így lettem én egy elkoserált közgazdász, mert ott volt a matek meg a történelem, azt tudtam, és orvosilag fizika a felvétele, mint tudjátok, és elég hülyeség, mert szerintem semmire nem használják, elég sok orvos ismerősöm van, de mindegy. Én ezért nem mentem orvosira. A közgázom már gyanús volt ez nekem, mert nem is értettem a jegyzeteimet, mert én gimnáziumban érettségiztem, és akkor még mi nem tanultunk ilyen politikai, gazdaságtanos alapfogalmakat se, úgyhogy én értelmező szótárról olvastam az első fél évben a jegyzetet, és szóval borzasztó volt, és tudtam, hogy itt nem kéne maradni, mert na jó. És igen, de nem volt a családunk, mert az akkor még nem volt, most azért is szerencsésebb helyzetben vagytok, mert ha valaki rájön egy egyetemen, hogy nem ez az igazi, akkor azért ma már úgy át lehet menni. Na hát akkor erről szó sem volt családomnak, meg én azt eszembe se jutott, hogy mondhatok olyat, hogy hát most jártam ide egy kicsit, és most mennék már. Úgyhogy elvégeztem a közgáz tetejében, még jól is kellett elvégeznem, mert nem voltunk jól anyagilag, úgyhogy szó szerint szükség volt az ösztöndíjamra, úgyhogy megtanultam. Hát jó, Szóval teljesen távol esett tőlem, mindig távol is tartottam ettől a vonaltól magam, akadémiára mentem dolgozni, tudományos akadémiára, mert ott úgy nem kell közgazdásznak lenni, és próbáltam ilyen emberközpontú, szociológiai dolgokkal foglalkozni, de hát mit mondjak, egyáltalán nem voltam a helyemen. És hát elég kalandos életem volt nekem, nem akarok nagyon hosszú lenni, 5-6 évig kutatgattam az akadémián a semmit, mert én máig azt gondolom, hogy a közgazdaságtan nem egy exakt tudomány, bocsánatot kérek, ha valakit megsértek ezzel, szóval ott az ember úgy kutat, és na, mindegy, egyáltalán, szóval ez tényleg olyan volt, én megírtam a tanulmányomat tetejében, jól meg mindenféle pályázatokat nyertem, de úgy soha nem értettem, hogy ezt úgy valaki tartja egyáltalán valamire, és hát borzalmas hiányérzet volt én bennem végig, hogy ez így nem jól van. Azt hazudnék, ha mondanám, hogy Isten eszembe jutott ezekbe az évekbe. Hát azért mi egy elég kemény materialista filozóf. Tanultunk filozófiát, az volt a kedvenc tárgyam, és már akkor is éreztem, hogy ez az egész materiális, abszolút nem tudtam vele ugye egyetérteni, de hát azért... Szóval sok minden, én elkezdtem ilyen útkeresőbe átmenni egyetem után, és tudtam, hogy valami talán nem kéne valahol, én mindenfelé kerestem, csak a legevidensebb, szóval az eszembe nem jutott, hogy itt van a kereszténység, és itt van, szóval nekem egyszerűen még mint ilyen filozófiai irányzat sem jutott az eszembe, hát ez nagyon szomorú dolog, de így van, és én olvastam, buddhizmustól kezdve, mindenféle keleti kultúrák, mindenféle sehol nem éreztem, hogy egyik se az igazi, valahogy úgy nem. És hát itt akkor már ott hagytam az akadémiát, és elkezdtem hungeszkozni, külföldi kiállítást csináltam külföldön, ami akkor nagyon jó volt, mert nem lehetett ebbe az országból utazni, én meg mivel angolos voltam, nyugat felé, az volt a munkám, hogy utaztam. És hát itt ez a munkaköröm, úgy nem szeretném erre fogni, de akkor már azért úgy csúsztam bele az alkoholba. Azt hiszem, mint azért közvetet is elég sokan láttatok azt a riportot, vagy vannak, akik látták. Szóval én nekem olyan 30-as éveim elejére sikerült abszolút alkoholistává válnom, és, de nem kicsit, szóval elég kemény volt ez a dolog. És ezt azért mondom el, mert úgy gondolom, hogy valamilyen szempontból nem túl régen hallottam, vagy olvastam ezt valahol, hogy valamilyen szempontból mindenkinek el kell jutni arra a pontra, ahol azt mondja, hogy ezt én egyedül nem tudom. Na most, hogy kinek mi ez a pont, hát van akinek alkohol, van, nem kell ennek ilyen látványosnak lenni. Ez borzalmas látványos egy alkoholista, meg nagyon látványos egy drogos is, meg egy játékautomata szenvedély, meg egy, vannak látványos dolgok, de én, ahogy így elgondolkoztam mostanában, és körülnézek magam körül, szóval vannak kevésbé látványos dolgok is, amik, én azt gondolom, hogy olyan gyarlók vagyunk mi, vagy hát legalábbis én mindenképpen, hogy szóval az embernek bizonyos szintig el kell jutni odáig, hogy Isten felé tudjon fordulni. Mert valamikor szembesülnünk kell azzal, hogy nélküled nem megy uram, mert nem tudom. Na most én nekem ez, én ha visszagondolok az életemre, nekem olyan ajándékokat kaptam én akkor is végig Istentől, amikor én egyáltalán nem vettem róla tudomást. Egy olyan úton vezetett végig, és annyiszor jelezte a jelenlétét, de ezt utólagosan tudom én csak, nagyon sok mindent utólagosan tudunk szerintem. És szóval én nagyon keményen ittam, és aztán annyira kegyelmes volt az Isten, hogy még egzisztenciálisan engem meg se roppantott, engem mentálisan tett teljesen tönkre ez az egész, mert utáltam magam ezért, mert azt gondolja nagyon sok ember, hogy az alkoholista az egy ilyen vigadozós ember, de sajnos ez nem így van. Én most szolgálok egy alkoholmentő misszióban is, és szóval elhihetitek, hogy ez nem egy vigadalom. Én angol tanítok, és minden tanítványomnak elmondom, és most sem tudom nem elmondani, hogy az alkohol az egy nagyon alattomos dolog, és senki nem úgy lesz piás, hogy elhatározza, hogy ő piás lesz. És ezt azért mondom nektek, mert én nem azt mondom, hogy senki ne igyon soha semmit, de az alkohol nagyon alattomos, és azért ezt jobb tudni róla, hogy szóval a sátánnak szerintem az egyik legalattomosabb eszköze az alkohol. Na, visszatérve, szóval én eléggé akkor már 92-t írtunk, és én most azt mondhatom, hogyha akkor Isten nem lép az életembe be, akkor én már egészen biztosan nem élnék, mert szóval fizikailag is teljesen padlón voltam, de főleg mentálisan. És akkor én kaptam egy Isten utánam nyúlt, és megkaptam azt a lehetőséget, Dömösön van, most is működik egy iszlákos, a Repöntős Egyház iszlákos mentő missziója végül is, és én ott szabadítást kaptam. Na most ez egy nagyon kézzelfogható dolog, aki bármilyen szenvedélynek a rabja volt, vagy bármilyen megkötözöttségben volt, ha nem is szenvedély, az is nem is deviancia, az azért tudja, hogy az észre lehet venni, amikor az ember évek óta szeretné abba hagyni, és nem megy, és akkor csak így elveszik tőle. Szóval ezt nem lehet nem észrevenni, ezt a szabadítást, mert egy piás az reggel fölkelni se tud anélkül, hogy ne igyon, mert ez biológiai függőség is akkor már természetesen. És én ezt megkaptam Dömösön, és hát ilyen vagyok én, hogy megkaptam ezt a szabadítást, és már 12 évet éltem szabadon, alkoholtól szabadon, az Úr és Jézus Krisztus nélkül. Ezt megint csak utólag tudom, én mindent visszakaptam akkor, csodálatos életem volt 12 évig, és én nem jártam Jézussal akkor. Eltávolodtam a missziótól is, úgy rendben volt az én életem, meg az a baj ezzel, hogy a külső világ az abban erősít minket, és mindig is ebben fog erősíteni, hogy ez a te érdemed, te tudtál leszokni, látod, te csináltad ezt is, hogy új lakást, és én még az elején tudtam, hogy én ebben rendesen vagyok, hiszen azt én tudtam, hogy én egyedül ezt nem tudtam abba hagyni, és akkor az ember egy évtized alatt szépen elhiszi a sátán suttogásait, hogy de te vagy a jó, meg te csinálod jól, meg. Mert tudnék, hogyha valakinek azt mondod, hogy nem te szoktál le az, mindenki azt kérdezi, most is sokan kérdezik tőlem, hogy hogy tudtad abba hagyni? És mondom, gyerekek, nem hagytam abba. Elvették tőlem, nem én. Isten elvette, Jézus Krisztus szabadított. És hogy néznek rám, és azt mondják, hogy jó, de hát akkor is kellett az akaraterőd. És lehet, hogy ti se hiszitek, de nekem semmilyen akaraterőm nem volt. Köze nincs az akaraterőmnek ehhez az egészhez. Na mindegy, én 12 év alatt sikerült elhinnem azt, hogy mégiscsak én vagyok ilyen jó, és hát ez egyenesen megy vissza. Szóval abban a pillanatban, hogy az ember beképzelté, elbizakodottá, ilyesmivé válik, az biztos, hogy egy visszaesésnek az első, akár alkoholba, akár másba, ez szinte teljesen mindegy. És 12 év után, amit mindenki azt mondta, hogy nonsense, meg ilyen nincs, meg egyetem, én meggyőztem magam arról, hogy én ugyanolyan, minden normális ember iszik egy pohár bort evéd után, most már ez nekem is lehet, szóval az ember az mindenre képes, hogy meggyőzze saját magát, különösen, hogy a sátán sutyorog, és akkor szépen így visszacsúsztam, tudtam pontosan, hogy milyen vagyok én, ez egy évig tartott kb. Nem volt ez egy ilyen hirtelen látványos visszaesés egyáltalán. Ha egy évig néztem kívülről magam, hogy azon az úton, amiből egyszer kifelé kiemelt az Isten, abba én így megyek vissza, és mégis egy évet vártam, hogy fölhívjam az Zoli bácsékat Dömösön, hogy föl szeretnék menni. Akkor én viszont már úgy mentem föl, hogy azt mondtam, hogy nézd Ágnes, neked Isten nélkül ez a dolog nem megy, akkor talán most nézzük meg ezt a másik oldalt. Tehát az egy abszolút tudatos döntés volt részemről. És én azt szeretném nektek tulajdonképpen, csak azért mondtam el, hogy érthető legyen azt, amit mondani akarok, hogy borzalmasan, nem tudom ki, jól hogy fejezem ki magam, hogy az jöjjön ki, amit mondani szeretnék, hogy ti nagyon-nagyon kiváltságos helyzetben vagytok. Mert én most a fiataloknak mondom ezt, hogy szóval én úgy elgondolom azt, hogy én nagyon sokat tanultam az életemben, nagyon sokat meg is tanultam, bejártam a világot, rengeteg olyat láttam, ami tényleg műemlékeket, képeket, amit úgy ember úgy azt mondja, hogy látni kell, távol kellett, Afrika, tényleg minden meg volt az életemben, és tudjátok, mire jöttem rá nem túl régen? Hogy kezdhetném előről. Tudjuk, semmit nem láttam. Mert én nem túl régen jött ez így belém, hogy jól van, most úgy elképzelem ezeket a dolgokat, amiket végigjártam, megnéztem, láttam, ott voltam, megtapasztaltam, és rájöttem, semmit nem tapasztaltam meg. Tudnék, egyszerűen Isten nélkül nem lehet. Szóval múltkor kezembe kerültek fényképek, és úgy nézegettem régi fényképeket Lisszabonról, Afrikáról, minden, és úgy az jött belém, hogy hát most kéne oda mennem. Szóval én azt akarom csak nektek mondani, hogy borzalmasan kiváltságos helyzetben vagytok, hogy ilyen korán. Itt én írogattam föl egy-két dolgot, amit általában soha nem is szoktam megnézni, de... Szóval az, hogy akkor, hogy én mindent kezdhetnék előről praktikusan, és úgy is érzem magam, nekem azt mondta az Ivet, hogy az a téma, hogy a jó keresztény holtig van. És akkor voltam is az Ivetnek rögtön, hogy biztos, már tudom, miért gondoltatok rá, mert én tulajdonképpen nektek túl sokat ebben a vonatkozásban mondani nem tudok, mert szerintem ti előbbre tartotok, mint én. Hát én egy borzalmas gyerek vagyok még ezen az úton, és ez tényleg így van. De egyet azért mondhatok, hogy azért vagytok nagyon, szóval hogy mi is a kegyelem az, hogy ti ezt ennyi idősen megkaptátok. Valószínűleg én is megkaphattam, ez nem azt akarom mondani, hogy Isten tőlem távol tartotta. Sokszor nyújtotta oda tárcán, nekem nem kellett. De akkor is az egy nagyon nagy kegyelem, hogy nektek hagyta észrevenni a tálcát. Szóval ezt én nagyon komolyan mondom, mert nem tudom, értető volt az előbb, amit mondtam, de ez nagyon fontosnak tartom, hogy szóval láttam a világot, és nem láttam semmit. Szóval ez nagyon fontos dolog. Nagyon-nagyon fontos. És hát én tegnap előtt óta úgy én sorba kaptam az igéket, amiket ide, ha jobban tudnék beszélni, ha tanultam volna a retorikát, hogy bele kellett volna, de az nem sikerült. Mikor az illet fölhívott, akkor először így az jutott eszembe, az is egy kinkeset, mire megtaláltam, az Tesszalonika 1-ből a mindent vizsgáljatok meg, és a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. De ennél fontosabb, amit mondani szeretnék az 1 Korintusból, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette az Isten az őt szeretőknek. És ez nagyon-nagyon fontos, mert megint a világommal jövök, amit láttam, de hát ez sokkal fontosabb, és hogyha ez megvan, akkor azt a világot is tök máshogy fogjátok látni. Úgyhogy nem tudom, hogy akartam-e még valamit. Igen, még szerettem volna, hogy nem csak a kiválasztás kegyelme miatt mondom, hogy nagyon-nagyon jó nektek, hogy ilyen fiatalon, hanem ez a vezetettség kegyelme, azt írtam még ide. Szóval az, hogy ti ilyen fiatalon megkapjátok azt, hogy reggel kérhetitek a vezetést, és kapjátok is, hogyha hittel kéritek, ez egy hatalmas dolog. Ez egy hatalmas dolog, mert vezetetten nyilván nem kóvályogtam volna én se 50 évet, csak hát nem kértem a vezetést. Köszönöm szépen.
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.